Ez itt a Harrocknak a Coach a Bán Andrással.
Üdvözlöm a hallgatókat! A mai vendégem Lehi, akit már ismerhettek a 11. epizódból, ahol mesélt a kiégéséről és az életközepi válságáról. Az utóbbi hetekben nagy döntést hozott, ami teljesen meg fogja változtatni az ő és a családja életét. Erről beszélgetünk a mai adásban, fogadjátok őt sok szeretettel! Na, szia Lehi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az egész beszélgetésnek az az apropója, hogy május 20-án a ti családi podcastotokban, a Színfolt Caféban egy nagy bejelentés volt, miszerint ti visszaköltöztök Budapestre, ha jól tudom, 13 év UK után?
Hát addigra már 13 év lesz, igen. Hát ugye 2006. szeptember 12-én jöttem én ki, párom az januárba. Nekem mondjuk nem biztos, hogy meg lesz a 13 év, de nekem tuti. Úgyhogy igen, ugye beszéltünk az előző adásban arról, hogy milyen szituációban vagyok én, meg voltam én, és addig gondolkoztam magamon, míg egyszer csak így elhatározásra jutottunk, hogy hát próbáljuk ezt meg. Legyen ez a kiút.
Kicsit, hogyha össze tudod foglalni, hogy mi az, amiben voltál, és mi az, ami végül erre az elhatározásra vitt?
Én azt hiszem, hogy még mindig egy útnak az elején vagyok. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy döntésnek tűnik, meg ilyen nagy dolognak, de én úgy érzem, hogy ez azért egy első lépés egy hosszú úton. Végül is bekerültem ugye egy ilyen a szituációban engineerként dolgoztam, utána felkerültem egy ilyen kis menedzser pozícióba, utána most felkerültem szélzes pozícióba, hatalmas hajtások, nagyon sok munka, és minden mellett, hogy 13 év Anglia, és akkor egy évvel ezelőtt volt egy kis ilyen, szerintem mini pánikroham, nevezzük így, akkor ott egy kicsit voltam betegállományba, akkor egy kicsit elkezdtem ebben foglalkozni. Most egy évvel ezelőtt döntöttem, úgy volt megint egy ilyen szituáció, ami arra készített, hogy hát mindenképpen professzionális segítséget kell ezzel kapcsolatban kérnem, és akkor itt mindenféle, tehát elkezdtem pszichológushoz járni, illetve egyébként gyógyszert is szedek most, jelen pillanatban, és úgy döntöttem. Egyébként az a beszélgetés, amit annól folytattunk, egyébként sokat lökött rajtam. Tehát abban emlékszem, az mindig a fülembe cseng az a mondat, amikor mondtad, hogy ebben töltött idő, meg az ebben befektetett pénz, az a legjobb befektetés.
Most a terápiáról beszélünk.
A terápia, meg ugye egyébként is, igen. Aha. Tehát én igazán szerintem az ebben befektetett idő, mert az idő pénz, de itt maga az idő az, amit tényleg bele kell ebbe ölni, hogy ebben tényleg foglalkozni kell, mert ez lesz a legjobb és legfontosabb befektetésem.
De amikor azt mondta, hogy ebben, akkor miről van szó pontosan?
Magammal. Magaddal, meg magammal, igen.
Tehát önismeretre gondolsz, meg öngondoskodás?
Önismeret, öngondoskodás, terápia, tehát hogy egyszerűen nem hagyhatom ezt csak úgy lebegni magában. Tehát nem lehet azt, tehát nem hagyhatom azt, hogy egyszerűen konstant szarul érzem magamat, és akkor így ez így magában így ellegyen, és csak így rálegyincsek, hogy hát ez van, nehéz az élet. Éreztem, hogy ezt nem.
Mint hogy ezt sokan megteszik.
És egyébként az egész döntés folyamatban ilyen érdekes volt, mert először oda jutottam el, hogy beszélgettünk ugye veled is erről az önismeretről, hogy milyen fontos az önismeret, és így egy ilyen nagyon rövid alatt én próbáltam már egy kicsit fókuszálni utána, hogy most, hogy mennyire ismerem magamat, meg mennyire tudom azt, hogy mi az, ami nekem jó, és mi az, ami nekem nem jó. És arra mindenképpen el kellett jönnöm, hogy az a munka, amit most végzek, akármennyire sok pozitívum is van benne, meg akármennyire is itt tetszik a csillogás része, hívjuk így, egyszerűen nem nekem való munka, és nem az én karakteremnek való munka, és egyszerűen nem vagyok boldog tőle, nem vagyok boldog benne, és csak egy nyűg. És akkor ott indult az egész, hogy kitaláltam, hogy hát ebből én mindenképpen így ki akarok szakadni, akkor volt egy beszélgetés a főnökemmel, ahol elmondtam neki, hogy hát így akkor szeretnék így visszafokozódni, tehát lényegében kérkezi munkásnak, mondjuk nevezzük így, mert hogy abba éreztem jól magamat, abba volt meg az alkotói örömöm, tehát a munka öröme, hogy valamit alkottam és letettem az asztalra, és abba voltam jó. El kell fogadnom azt, hogy nem tudok jól hosszú távon emberekkel együtt, nem is az, hogy dolgozni, de lenni. Ez tök érdekes, egyébként mostanában volt nemrég egy ilyen csapat tréningünk, kifejezetten a mi csapatunkat egybeterelték, ami tök ritka, mert ugye szét vagyunk szorva az egész országba, és megint egy napig együtt kellett lennem ugye egy teremnyi emberrel, és így rettenetesen lefáradtam a végére. És most már így tényleg figyeltem magamat, és őszinte voltam magamhoz olyan szempontból, hogy egyszerűen annyira introvertált vagyok ilyen szempontból, hogy így el vagyok az emberekkel, szeretem az embereket, de hogyha sokáig kell együtt lennem egy nagy csapat emberrel, akkor ez egyszerűen annyira leszív és lefáraszt, hogy ez nem nekem való.
Aha.
Na minden, és akkor beszéltem a főnökömmel, hogy szeretném ezt a váltást meglépni, akkor ő így visszapeptalkolt, hogy de hát, hogy tök jó vagyok, és hogy megoldjuk, és rendben lesz, és nem tudom, jó, akkor így kb. Ráborintottam, mert szeretek ilyen dolgokra ráborintani, pláne, hogyha bíztatnak.
Meg lehet, hogy nem voltál biztos magadban, nem?
Meg lehet, hogy nem voltam 100% biztos abban, hogy most tényleg ez kell-e, és akkor csak így gondolkoztunk, mi legyen, és akkor eljutottam odáig, hogy de nem, nekem muszáj lesz, ezt nem fogom kibírni, és valójában abban együtt, hogy én eldöntöttem, hogy igazság szerint én tényleg jó, akkor ezt így nem fogom kivárni, amit ígér mondott nekem, hogy most akkor 8 hónapig még próbáljuk meg, hát, ha meg jó lesz az, hanem én így akkor vissza szeretnék menni a régi pozíciómba, és akkor ebből együtt jött az egész Magyarország dolog, és jött egy lehetőség otthon, és akkor arra így ráharaptam, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor menjünk közbe, persze egy feleségem is folyamatosan volt a tervezgetés, meg hogy legyen, mi legyen, és az érdekesség az egésznek az, hogy amikor így kimondtam magamba, hogy jó, akkor ez van, akkor megyünk, kész, hogy akkor ilyen óriási felszabadulás érzés, meg az ugye az oktatott, tanított flow érzés, amit otthon nekem egy csomószor megvolt, és viszont nagyon-nagyon hiányzott mindig is, és azonnal így megjött, hogy jesszusom, úristen, ez az, jó irányba megyünk, ezt kell csinálni, megéreztem a lendületet is, és azóta így kb. Ilyen majdnem, hogy nem az, hogy megállás nincsen, de rajta vagyunk ezen a lendületen, és így elkezdtük szervezni a dolgokat.
Igen? Pozitív.
Nagyon pozitív.
Pörgés, és hogy betéptél ettől a lehetőségtől.
Hát, nevezzük így, igen.
Várjál, Levi, most nagyon sok mindent mondtál, hogy egy kicsit hagyállítsalak meg. Itt jó, közben okay, próbálok jegyzetelni, de föl kell tegyek néhány kérdést.
Nyugodtan vágják közben.
Jó, csak olyan jó flow-ba volt, de nem akartam megakasztani. Na, igen. Az egyik dolog, amire akarok mindenképpen reflektálni, meg hogy hát, ha még egy kicsit arról beszélünk, hogy szerintem ez tök fontos, amit mondasz, hogy önismeret, és az önismeret, hogyha van, akkor te sokkal könnyebben tudod azonosítani azt, hogy mi az, amiben te jó vagy, és mi az, amiben te nem. Most, hogyha ez a munka területéről beszélünk, akkor is egy nagyon értékes dolog, mert ahhoz, hogy valaki élvezze a munkáját, vagy értelmesnek találja a munkáját, az egyik nagyon fontos kritérium az, hogy olyas valamivel foglalkozzál, amiben te jó vagy, és a másik is, amit te még említettél, hogy úgy érzed, hogy ott eredményt érsz el a kétkezi munkával, tehát hogy van eredménye annak, amit csinálsz. És szerintem az egy tök jó dolog, meg bátorság, nem tudom mennyire volt tudatos, hogy kipróbáltad, hogy milyen az, hogy följebb lépni, milyen az, hogy szélszesnek lenni, de hogy az még nagyobb bátorság beismerni, hogy figyelj, hiába most ez egy magasabb szint, az, hogyha nekem ez a típusú másfajta munka nem jön be, mert nem illik az én karakteremhez, vagy nem tudom az erősségeimet használni, vagy olyan tulajdonságokkal kéne ide rendelkezni ehhez a szélszes pozíhoz, amivel én nem rendelkezem, hogy szerintem ez egy még nagyobb bátorság ezt mérlegelni, beismerni, és leülni a főnökkel. hogy én neked azért egy big up-ot küldök így a Skype-on keresztül, hogy szerintem ez nagyon fontos, meg nagyon nagy bátorság kell ehhez, és jó, jó, hogy ezt megtetted. A másik, ami még nekem így ebben a sztoriban így egy kicsit így kijön, az az, hogy annyira nem csípem az ilyen főnököket, akik azt mondják, hogy dehogy még, de még kell az, de még 8 hónap, de még próbáld meg, de még toljuk, de a teher alatt nő a pálma. De hogy ezt nem mondta, teher alatt nő a pálma.
Nem igaz, szerint így, én mondtam neki, hogy szerintem nem vagyok jó szélzes, és hogy szerintem ez így abszolút nem nekem való, vagy minden, és akkor, dehogy, és akkor így őt, tényleg egyébként jó, ő is egy jó szélzes valójában, mert jó eladta nekem azt, hogy de hogy valójában én tök jó vagyok, és hogy valójában a csapat többi részéhez képest, hogy nézzem meg, hogy hozom a számokat, lényegében hozom a számokat, hogy oké, hogy nincsen jó pipeline-om, de hogy attól függetlenül azért ott vannak a számok mögöttem, hogy tök jó kommunikálok, hogy tök jó kiállásom, hogy tudod, így bele... Tehát így eladta saját magamat magamnak. Aha. És így szörű, úgy voltam, hogy jó, oké, meg így végül is egy kicsit nyalogatta az én egómat is valamilyen szinten az egész abban a pillanatban. Egyébként ez az érdekes, hogy ez az egész dolog, hogy így feladni ezt a megbeismerni, hogy ez azt először azt hittem, hogy ez egy pont lesz, de valójában ez nem. Tehát így érzem magam, hogy oda-vissza billegek egyébként még mindig. Ki tudom már ezt így mondani, de még a mai napig volt, hogy azért nézegetek otthon még így másfele is, így állásokat, meg mindent, és még mindig van, hogy a LinkedIn-en belekeresek, és azért csak, és így ilyen vágyakozom, ezek, hú, egy szélzes pozíció a Siemensnél, hú, azt mondom, de jó lenne, de otthon biztos más lenne, ott biztos jobban menne, meg nem tudom, szóval így vissza tudok csábulni, és akkor utána megrázom magam, nem, ez nekem nem kell, mert nem lesz, nem az, amit szeretnék csinálni. Szóval ilyen, érzem, hogy ez még egy folyamat lesz, teljesen át fogok fordulni benne.
Esetleg van ezzel kapcsolatban kudarc élményed, vagy úgy érzed, hogy kudarcot vallottál?
Mindenképpen, ez a kulcs szó, hogy ezt érzem, de tudom, hogy nem ez történt.
De mégis ezt érzed, hogy nem vagy elég igen, jó ehhez, akkor...
Igen, de ezt magamba generálom. Tehát ez az, amit nekem viszont ezen kell nagyon sokat dolgoznom, hogy ezt ne kudarcként fogjam fel. Mert ez valójában nem egy kudarc, mert valójában nem vallottam kudarcot a pozícióban, mert mind a két pozíciót elvégeztem, tudásomhoz képest a legjobban, és amennyire én látom, nem rosszul, sőt. Tehát, hogy valójában azért mind a két... pozícióval tök jó elláttam a dolgot, egyszerűen az a tény maga, hogy ez valójában nem nekem való. Tehát,
de figyelj, szerintem óriási siker ez a kudarcnak az ellentetje, hogy ezt így belátod. És hogy az, hogyha te ezt kudarcnak gondolod, akkor emögött lehet még egy pár dolog azon kívül, az egyértelmű tényen kívül, hogy te kevésnek érzed magad, vagy nem érzed magad elég jónak, de hogy mint hogyha neked lenne egy hierarchia a fejedben, hogy az, mivel egy magasabb pozíció, meg szélszes, meg kifele van, a külső világ fele, és ügyfeleket kell szerezni, meg meggyőzni, mint hogyha az egy magasabb presztízsű munka lenne, nem?
Hát Magyarországon főleg van is egy ilyen egyébként, tehát azt valljuk be őszintén, hogy míg a nyugaton ez annyira nincsen meg, de otthon ez még inkább megvan, és ettől egy picit tartok egyébként, de úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog lesz, amivel én meg fogok küzdeni.
Az első kérdésem az lett volna, hogy mi volt az utolsó lökés, de te magadtól elmesélted ezt a munkahelyi sztorit, mint hogyha ez lett volna az utolsó lökés.
Igen.
Magyarország irányába. És van egy ilyen jelenség, hogy amikor benne vagy valami nehéz helyzetben, élethelyzetben, vagy valami nehézség van, vagy valamivel nem boldogulsz úgy, ahogy te szeretnél, és föladod, megadod magad a helyzetnek, akkor az egy hatalmas erőt felszabadít.
Igen.
Van egy óriási megkönnyebbülés, hogy gyakorlatilag egy terhet, amit te magadra vettél, azt így most lerakod, hogy bocs, de ez nem az én terhem. És ez felszabadított benned egy csomó energiát, ami lehet, hogy meg felgyújtotta azt a, vagy nem tudom, hogy lehetett ott már valami lappangó kis parázs ezzel a Magyarországgal kapcsolatban, de hogy ez az egész, mintha föllobbantotta volna, hogy ez a Magyarország téma, ez már ott volt benned régebb óta?
Igen.
Erről tudsz mesélni, hogy ez hogy volt benned, és mióta, és miért?
nagyon régóta, igaz, szerint mindig is bennem volt, maradjunk ennyibe, hogy mindig is bennem volt. Ilyen vagy olyan módon mindig is bennem volt, és mindig is beszélgettünk erről párommal, de mindig is ugye azt mondtuk, hogy hát ez racionálisan gondolkodva, hogy a gyerek, meg a munka, meg a pénz, meg ilyenek, hogy hát mi nem fogunk soha hazamenni. És mindig ezt hajtogattuk, hogy hát mi soha nem fogunk hazamenni, mert hogy biztos, hogy nem lesz olyan szituáció, hogy nekünk megérje, vagy legyen értelme hazamenni. És akkor most ugye azt mondom, most, hogy meghoztuk ezt a döntést, hogy tényleg nem tudjuk egyszerűen logikailag alátámasztani a döntésünket semmilyen oldalról, tehát minden honnan megvizsgáltam, tehát tényleg nem tudok odállni senkivel vitatkozni, senkit nem tudok meggyőzni ennek a döntésnek a racionális oldaláról, ez egy pusztán érzelmi alapon meghozott döntés. Egyszerűen ezt érzem én, és ő látja rajtam, és valójában őt is mozgatja egy picit a dolog, hogy ezt meg kell lépnünk, haza kell mennünk, és lehet, hogy jobb lesz. Igaz, hiszen nem tudom még, hogy jobb lesz-e, de hogy visszatérve a kérdésedre, hogy igen, ez nekem mindig is benne volt a fejemben. És ez mindig is ott volt az asztalon valamilyen szinten. Csak mindig elhesegettük, mindig próbáltuk racionális oldalról megközelíteni a dolgot.
Mégiscsak mérnök vagy, nem?
Valami olyasmi.
Vagy valami olyasmi. Figyelj, most akkor ez azt is jelenti, hogy amikor te 13 éve kiköltöztél, akkor valószínűleg nem az volt benned, hogy na, én kiköltözök, és britté válok, vagy én angol leszek, és oda beágyazódom a társadalomba, és én ott fogok meghalni. Tehát nem így mentél ki, gondolom.
13 éve úgy jöttem ki, hogy kijövök fél évre nyelvet tanulni, és lett belőle 13 év.
Aha.
Szóval nem. De egyébként én például nem zárkoztam el soha, hogy az angol társadalomtól, meg ebből a beágyazódástól, meg ezektől a dolgoktól. Tehát sose voltam, álltam úgy hozzá, mint az átlag magyar, aki kijön dolgozni, és abból áll, hogy szidja a rendszert, meg az angolokat, meg az országot, de mégis itt van, és itt dolgozik.
De várj, szóval az a vendégmunkás kategória.
Igen.
De hát hogy te hogyan határoztad meg a saját identitásodat ott Angliában?
Hát én az érdekes, hogy mindig is ilyen, nevezzük kívülállónak éreztem magamat, Magyarországon is. De Magyarországon is volt egy ilyen kívülálló érzésem, a munkahelyem, még az iskolában, nem tudom, mindig ez így megvolt. És akkor, amikor emlékszem erre, hogy amikor megjöttünk Angliába, akkor utána az első pár évben így azzal viccelődtem, hogy tök jó, mert hogy ennek a kívülálló érzésnek most már van valami tényleges oka. Tehát, hogy most már kívülállónak érzem magamat még mindig, de most már legalább oka is van, mert tényleg kívülálló vagyok valamilyen szinten.
Ez nagyon érdekes, mert ez bennem is megvan. És azon gondolkozta, hogy otthon is miért érezted magad mindig kívülállónak? Van valami kisebbségi származás a háttérben, vagy bármilyen, nem tudom, családi dolog, vagy
hát ez már lehet, hogy már valami mélyebb dolog lehet, és ezt nem tudnék most utána menni, de meg hát így eléggé azért különc vagyok olyan szempontból, legalábbis amikor mondjuk mit tudom, 10 évvel ezelőtt, még azért a nerdök nem voltak ennyire úgymond trendik.
Te már akkor hipster voltál, amikor az még nem létezett.
Ez ennyire nem, de mondjuk igen. Ja.
Tehát akkor
ez
azt
a különbség, ez valahonnan innen jön szerintem, igen.
Azt mondod, hogy Magyarországon is mindig kívülállónak érezted magad, és hogy ez, amikor kiköltöztél a UK-ba, akkor ez gyakorlatilag hivatalosan is ellett ismerve, hogy te egy kívülálló vagy, ami még akár jól is esett.
Igen, jól értem? Igen.
Aha.
És ebben így benne is maradtunk valamilyen szinten. És tényleg ez megmaradt, ez a kívülálló érzés. Ez nem múlt el 13 év alatt. Tehát nekem így mindenki azt mondja, mindenki imádja ezt Angliába, hogy annyira jó, hogy besétálsz a boltba, és akkor, hogy mosolyog rád az eladó, meg beszélgetnek veled, meg ilyenek. De én mindig azt mondtam, hogy egy lépés, ezt nézzük tovább, hogy tök jó, hogy beszélgetnek veled, meg ilyenek, de hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon felületes felső rétege az arcuknak. És így nem látsz mögé. Tehát, hogy oké, hogy beszélgetsz valakivel, akárkivel beszélgetsz utca az időjárásról, meg a kutyájáról, de valójában így ezen nem tudtunk átlépni, mi nem tudtunk átlépni ezen. Lehet, hogy ez a mi hibánk egyébként, és mi voltunk elzárkózva tőlük, és azért
el voltál? El voltál zárkózva tőlük?
Nem tudnám ezt megmondani. Egyszerűen valahogy nem tudnám ezt megmondani, hogy ez az, mert ugye mindig azon, hogy a világ ugye valamilyen szinten tükörképet mutat neked. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy a világ van elzárkózva tőled, akkor valójában te vagy elzárkózva a világtól. Szóval lehet, hogy mi voltunk, vagy én voltam. De párom se annyira szociális, pont a Csabával beszélgettünk erről, hogy a párom se annyira ilyen szociális beállítottságú, tehát nem az volt, amikor terhes volt, akkor járt ilyen babaórákra, meg ilyen helyekre, ahol megismerkedett, és akkor összeharkolt nem tudom hány angollal. Úgyhogy és nem lettek így angol barátani, tehát nem érzem azt, hogy amellett, hogy most menjünk az állampolgársággal, amellett nem érzem azt, hogy integrálódtunk volna a társadalomba. Ilyen értelek. Szinten.
Értelek. Van egy, nem tudom melyik könyvben volt, így a külföldi élettel kapcsolatban egy ilyen praktikus tanács, hogy ha külföldre költözöl, akkor az a legjobb setup, vagy az a legjobb, hogyha a barátaid egyharmada az a szülőhazádban van, mondjuk Budapesten, a barátaid egyharmada az benszülött, mondjuk a te esetedben angol, és egyharmada pedig ott élő bevándorló. Hogy azt mondják, hogy ez a legjobb mix. Nem tudom, hogy ez ettől ti mennyire voltatok távol.
Nagyon, nagyon. Tehát, hogy a benszülött az kb. Szinte nulla.
Aha.
Tehát valamilyen abból kifejezőleg az nulla. De egyébként érdekes, hogy az itteni barátok, meg az otthoni barátok, az ilyen kétharmad, egyharmad. Tehát most lassan több barátunk van itt, mint ugye otthon, de hát az meg az idő miatt.
Hát 13 év, az nagyon hosszú idő.
Hosszú idő, tudom. Igen.
És akkor a fiatok hány éves most?
9, most lesz 10 decemberben, úgyhogy ugye pont új iskolába menne itt, és akkor azért is mondtuk azt, hogy akkor ez most így egy jó pont, hogy váltani. Még tinédzserkor előtt talán, tehát most még talán nem lesz akkora káosz ebből. Pont jó lesz, mert szerintünk már az angol most már neki teljesen be van rögzülve, tehát azt már nem veszti el, hogy akkor meg fel tudja húzni a magyart, tehát...
És egyébként milyen sűrű jártatok haza? Mi volt az átlag, hogy egy évben hányszor mentetek haza, és milyen hosszú időszakokra?
Hát egy évben egyszer-kétszer, és ilyen rövidebb, ilyen egyhetes túrákra max.
Aha.
Nem sokat.
Aha. Értem. Szóval azt mondtad, hogy mérnök vagy mérnökféle ember vagy, most nem tudom pontosan, hogy mi a helyes megfogalmazás, de hogy mégis most végül ez a hazaköltözés melletti döntés, ez egy teljesen irracionális, érzelmi alapon meghozott döntés.
Igen.
A kérdésem az, hogy akkor nem is csináltatok pro-kon listát? Excelben nem raktad be, hogy emellette szól, ez ellene szól?
Nem, mert hogyha ezt elkezdem csinálni, akkor itt maradunk. És még most se kezdtem el csinálni, mert szerintem akkor meggondolnánk magunkat valószínűleg.
Hogy említettétek, hogy most 2 év próbaidőn lesztek, igaz? Hogy nem adjátok föl a házat meg ilyeneket ott Angliába?
Hát érdekes, mert hogy nekünk az Anglia marad a védőháló, tehát más, aki ugye kijön Angliába, az ugye otthon maradnak védőhálók, hogyha nem jön össze, akkor azért haza tudjon menni. Nálunk ugye itt maradnak védőhálók, tehát értelemszerűen nem akarjuk itt felégetni magunk mögött semmit, tehát meg miért tennénk értelemszerűen, tehát hogy nem is erre értelem. Itt hagyjuk a házat, ki lesz adva, megmarad minden, hagyunk itt értelemszerűen annyi pénzagot, hogy bármikor föl tudjunk állni, és vissza tudjunk jönni, és erre nélkül valójában én sem mennék. Tehát igazság szerint nagyon azt érzem, hogy ez lesz a megoldás, és nagyon azt érzem, hogy jó irányba vagyunk, és nagyon minden ebbe az irányba mutat, mert milyen mesélek meg egy-két dolgot erről, de értelemszerűen azért nem ugrunk sehova nélkül, hogy mögöttünk valami.
De szerintem ez tök jó praktikai tanács azoknak is, akik bármilyen irányba, külföldre vagy haza szeretnének költözni. Nem csak az, hogy van egy átmeneti időszak, amit egy védőháló fölött sétálsz a magasban a kötélen, hanem az is, hogy nem kell egyszerre annyi mindent elintézni, mert azért lássuk be, egy ilyen külföldre költözésnek, vagy hazaköltözésnek rengeteg olyan technikai vonzata van, amitől az embernek hullik a haja. Tehát, hogy lakást keresni, költöztetés, meló, suli, nem tudom, tehát még van egy jó hosszú lista, gondolom, amin ott pipálgattok. Hogyha még emeli a lista mellé, vagy erre a listára még föl kéne tenni azt is, hogy felszámolni a jelenlegi életeteket, eladni a házat, stb. Stb., akkor mondjuk legalább kétszer olyan hosszú listátok lenne, ami már nem biztos, hogy egy emberi, egy haladó embernek megugorható akadály, főleg egy ilyen stresszes időszakban, mert azért lássuk be, ez egy nagyon nagy változás, ami most keresztül fogtok menni, és ez alapértelmezetten egy stressz.
Egyébként tök érdekes ez, mert például itt Anglián belül, tehát hogy nekünk ilyen pillanatban kb. Kétszer egyszerűbb lenne eladni a házat, mint most csinálunk vele, hogy megmaradjon és kiadjuk. Tehát logisztikailag egyszerűbb lenne szerintem, igen, megoldani, és kevesebb problémánk lenne vele. Úgyhogy még így is lesz azért meló. Egyébként az az érdekes, hogy ugye mondtam ezt a jó úton, én valamit hiszek abba, hogyha valamit csinálsz, amit csinálod kell, akkor ott összeállnak a csillagok felettünk.
És megnyílnak ajtók, amiknek meg kell nyílni.
Megnyílnak ajtók, amiknek meg kell nyílniuk.
Mesélj!
Most ez úgy kezdődik, hogy a párom mondta, hogy hát akkor ő meg fogja próbálni, hogy a mostani cégénél ugye elmegy home office-ba dolgozni, és hát, ha megengedik ezt. És nagyon-nagyon szkeptikus volt, hogy szerintem valószínűleg nem fogják, de szó nélkül megadták neki. Úgyhogy ő konkrétan megtartja az angol munkáját, és azzal hazamegy Magyarországra home office-ozni.
És akkor angol payrollon lesz, onnan kapja a fizetést.
Angol payrollon lesz, igen.
És akkor ez hogy működik egyébként legálisan, hogy ő angliai bejelentett lakcímen marad, vagy ezt inkább adáson kívül beszéljük meg?
Ezt megbeszéljük most is egyébként, ez nagyon érdekes, utána néztem, és egyébként még nem tudom rá a pontos választ. Annyit tudok, hogy Anglia és Magyarország között jelen pillanatban van egy megállapodás, hogy nem fizethetsz adót két országba. Aha. Viszont ha Angliába keresed, tehát hogy angliai cégnél keresel bevételt, akkor Angliába mindenképpen le kell adóznod belőle, tehát ergo Magyarországon már nem szabad, úgyhogy kb. Angliába keresed a pénzt, Angliába leadózol, és slusszpassz, angliai bankszámára, és ennyi. Ugye van ilyen szabály, hogy ha már Magyarországon töltesz 183 napnál többet, akkor ott is le kell adóznod a világ minden részén keresett jövedelmedből, de ez csak akkor, ugye, hogyha már valahol nem adóztál le belőle, illetve a jövedelem az ilyen kamatnyereség, stb. Ilyesmi is lehet.
Aha.
Úgyhogy elvileg compliantek tudunk lenni így is.
De akkor mi bejelentkeztek oda magyarországi lakcímre? Vagy akkor...
Aha.
Na jó, és ez az egyik óriási lehetőség, mert akkor gondolom, most csak az árszínvonal meg a bérek közötti különbség miatt, gondolom csak a feleséged fizetéséből legalább olyan szinten meg tudtok élni Magyarországon, mint ahogy most éltek UK-ban, nem?
Hát egyébként nem tudom, mikor néztél rá utoljára a Magyarország ingatlanárakra.
Hát az ingatlanárak az egy dolog. Szerintem az teljesen irreális, de hogy a megélhetést mondom.
Én nem tudom egyébként, de az érdekes, hogy most így nézegetjük ugye az árakat. Én kicsit meg vagyok ijedve ettől a részétől, és kicsit tudom, hogy ez lesz a legnagyobb kihívás nekünk, hogy azért valószínűleg nagyon-nagyon le kell adnunk abból az életszínvonalból, amit megszokhattunk itt, de ezt valószínűleg meg fogjuk tudni oldani valahogy. Azért nem olcsó Magyarország. Tehát az ingatlanárak az egy dolog, hogy horror, tehát hogy annyit fizetsz Budapesten egy lakásért, mint itt Angliában egy házért, valami jobb környéken, tehát ez alapból önmagában káosz.
Várjál, bocs, most Budapest egy Birminghamhez hasonlítod.
Teljesen mindegy, de igen, Budapest egy Birminghamhez mondjuk kb.
Az mert azért London is. Az extrém, tehát az biztos.
Hát London extrémebb, igen, de mondjuk Londonban is ilyen, mit tudom, 1200 fontért már így kapsz egy relatíve egy lakást, amiben el lehet lakni, és Budapesten meg ilyen 800 000 euró egy albérlet szintén, egy háromszobás lakás, amiben egy gyerekkel tudsz menni. Szóval káosz. És érted, a kaja nem olcsóbb, a konditerem drágább, jó, az internet olcsóbb, mobiltelefon drágább, szóval, hogy így lesz egy ilyen érdekes átmenet, hogy akkor mi, hogy merre, meddig. mennyivel leszünk beljebb vagy kijebb. Ez a része az, amiben, na ez a része az, amiben viszont teljesen vakon fejes kell ugranunk.
Hát ezt majd mert, meglátjátok.
Igen, ezt majd meglátjuk.
Meg az tök furcsa, amikor is sokáig él az ember külföldön, hogy én már is svéd koronában érzem azt, hogy mi mennyibe kerül. És hogy a forint igen. nekem így elvesztette a... Nem tudom hova, tehát nem tudom hova tenni. Most, hogyha azt mondod, hogy 5000 forint valamire, akkor nem tudom, hogy az sok vagy az kevés.
Visszafordítod.
Úgy tudom megmondani, hogy svéd koronába az mennyi. Hogy ez eltart egy ideig, mert az ember agya szerintem visszaáll erre a forint dologra, nem?
Pont ezen gondolkoztam, pedig egyébként, amikor a párom megtudta, hogy akkor megmarad a melója, hogy nekünk mekkora káosz lesz ez így, hogy ez soha nem fog elmúlni. Hát konkrétan akkor a fele fizetés az már fontba fog jönni. És akkor emellett még mellette van, hogy én is meg fogom próbálni ezt a home office-os dolgot, tehát hogy én is most éppen pitchelem a vezetőségnek egy ilyen ötletet, hogy lenne egy olyan pozíciócégnél, amit be tudnék tölteni, és mert nem csinálni home office-ból, hogy mit szólnak hozzá. Úgyhogy ne adj Isten, mint nekem is összejönne, aztán akkor végképp ilyen digitális nomádok lennénk otthon.
Na de figyelj, de akkor biztos, hogy az átlag fölötti életszínvonalat megengedhettek magatoknak.
Akkor valószínűleg
azt nem hiszem el, hogy két angol fizetéssel nem királyként éltek Budapesten. Azt nem hiszem el.
Az, akkor valószínűleg nem menne annyira rossz, igen. Azt lehet elbírnánk viselni. Szóval lehet, hogy még ez is összejön, majd ezt még meglátjuk ezt a részét. Igazság szerint nem annyira erőltetem, mert nekem, ami otthon ki van néz a munka, az is nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha az összejönne.
Meg figyelj, azért otthon az ilyen multicégeknél, az ilyen jobb munkák, ott már azért komoly fizetések vannak, tehát ilyen egymillió fölötti bruttók repkednek simán, ilyen egy-egy-egy-kettő, amiből mondjuk 700 ezeret az ember, ha megkap, azért az Magyarországon az betyárosan jó pénz, még Budapesten is.
Persze.
Tehát én azért csodálkoztam, hogy elmentek az elmúlt 7 évben a fizetések. Volt kollégáimmal beszélek, tehát tudom, hogy mit csinálnak, és csak pislogok, hogy milyen fizetések vannak. Tehát hogy azért az már nem azt mondom, hogy Anglia vagy svédországi szintű fizetések, de ezekben a multikban azért elég komoly pénzeket lehet keresni.
Tehát annó 2006-ban, amikor kijöttem Angliába, akkor szintén multinál dolgoztam. Én szerintem az átlaghoz képest nem kaptam annyira rossz fizetést, akkor így 26 évesen volt 110 000 forint nettóm, vagy valami ilyesmi. De hogy ahhoz képest, hogy hova mentek el a fizetések, tényleg mostanra, ez félelmetes.
Igen, az egy más világ volt, azt hagyjuk is. Figyelj le, most így a praktikus dolgokba el lehetne veszni, de engem sokkal jobban érdekel a lelki háttér.
Igen.
És hogy van egy-két kérdésem, amit szeretnék azért föltenni neked. És most lehet, hogy ezen keményen kell dolgozni, de adjunk neki egy kis időt, hogy meg tudod-e mondani azt, hogy mi hiányzik otthonról? Miért gondolod azt, hogy ez a midlife crisis, ez a kiégés, az a nem érzed magad a helyeden, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztad meg, hogy szarul vagy, igazából azt mondom.
Igen.
Ezek voltak a szavak, amit használtál. Hogy önmagában mindig egy környezetváltozás az segíthet új perspektívát kapni, és máshonnan ránézni az életedre. Tehát ez önmagában mindig felüdülés. De hogy van-e valami, ami hiányzik, amit most ott Birminghamben nem kapsz meg, és azt várod, hogy Budapesten meg fogsz kapni. Mi az?
Volt egy szituációnk egy pár hónappal ezelőtt, tök érdekes egyébként az egész történet. Volt itt egy barát párunk, akik 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt hazamentek, majd most egy fél évvel ezelőtt visszajött a fiútag, utána visszajött a lánytag, pár hónapra rá, és akkor elmentünk hozzájuk, és tényleg nagyon jók az egy barátaink. Még mindig a mai napig is maradtak is, csak hát ugye a távolsághoz az 5 év az így nehéz volt áthidalni. És átmentünk hozzá, és ilyen, egy nagyon jó estét töltöttünk velük, és egy ilyen nagyon-nagyon mély beszélgetős este volt, kis borocskával, meg minden, és egyszerűen tényleg mély dolgokról beszélgettünk, fontos dolgokról. És így eljöttünk arra, azután a hétvég után hazamentünk, és így azt éreztem, hogy basszus, nekem ez mennyire hiányzik, hogy egyszerűen tényleg így, hogy emberekkel nyitottan tényleg igazi, valós dolgokról, mély dolgokról beszélgessünk.
Az anyanyelveden? Az fontos, hogy az anyanyelveden?
Nekem ez a nyelvrész, ez nem, de egyszerűen valahogy, igen, ez kapcsolódik a nyelvhez, mert mindig ez magyarokkal történt meg.
És meg kapcsolódik a kultúrához is, nem, hogy egy helyről jöttök.
Egy helyről szocializáltok, stb. Meg ugye ezt mindig mesem ezt, hogy ez az angoloknak ez a kicsit zárkózottabbsága, ez nekik nincs annyira meg. Meg te is mesélt erről, hogy akkor a svédek nem hidegebbek, ugye, egy kicsit. Ilyen szempont nem olyan nyíltak, és ez viszont otthonról nekem annyira hiányzik. Nekem nagyon sok, volt sok ilyen kapcsolatom, meg még van is, szeretném azt hinni, hogy mindig van otthon, akikkel tudtunk mélyen lelki dolgokról, az életről, stb. Ilyen dolgokról beszélgetni, és úgy érzem, hogy ez a része nagyon hiányzik. És emlékszem arra, hogy ez a hétvége, ez így megmarad bennem, és talán ezt így hetekig így rágódtam ezen, meg így örödtem ezen, hogy basszus, tehát otthon meg ilyen mindennapos volt. Tehát hogy ez annyira egyértelmű volt, hogy ez minden hétvégén találkozol valakivel, akivel leülsz, és így egy jót beszélgetsz, és utána érzed, hogy basszus, ez most tök jó, mert ez most visz valahova. Meg ennek így van értelme, meg így ebben csak még így az, csak mi ketten beszélgettünk, akkor így hozzátettünk a világhoz.
És akkor az, hogyha te most ebben a midlife crisisban vagy, és újra akarod kalibrálni az életedet, akkor úgy érzed, hogy ez egy nagy plusz, hogyha ilyen környezetben vagy, ahol ez sokkal inkább elérhető, mint ott Angliában. Uh-huh. Van-e valami még, ami hiányzik ezen kívül?
Igen, ez tudom, hogy nagyon szentimentálisan fogok hozni, de nekem hiányzik Pest. 13 éve, amit eljöttem. Én ugye belvárosban nőttem föl, és nekem a mai napig rátmenesen jelzik.
Hol nőttél föl?
6. kerület, Podmanicki utca.
Aha. Hiányzik a kutyaszar meg a lehugyozott járda.
Tudom, mindenki ezt mondja, de ez nehéz. Ezzel nem tudok vitatkozni, igazad van ilyen szempontból, de igen, hiányzik ez a része is.
Figyelj, én imádom Budapestet, én rajongó vagyok, és nekem abszolút hozzáadott értéke van annak, hogy romosak a falak, hogy látszanak a lövedéknyomok, tehát hogy oké, most vicces, hogy a kutyaszart kerülgetni kell, ami igazából siralmas, mert ez tényleg így van, de hogy van egy bája ennek, a kérdés az, hogy amikor benne élsz, és nem úgy nézed, hogy kicsit kívülállóként, akkor mennyire ad hozzá az életedhez, vagy mennyire vesz el tőle. De én abszolút megértem, amit mondasz, én is Budapest rajongó vagyok, tehát ezt nekem nem kell így elmagyarázni.
Tehát nekem, hogy vannak ilyen emlékeim, mert mindig, hogy megyek át a Margit hídon, és kell fel a nap, az Árpád hídon, és kell fel a nap, és ilyen gyönyörű nap felkelte, és így beragyogja az egész város, nem tudom, és így egyszerűen elönti a szívemet, valami boldogság, hogy jesszusom, de szép, és hogy annyira örülök neki, hogy most így itt vagyok. És így ez nagyon hiányzik, és többször van ilyen, amikor az ember átmegy a Margit hídon autóval, vagy biciklivel, vagy gyalog, és szóval ránézel a városra, és hogy jesszusom, de szeretek itt lakni.
Az egyik kedvenc képem, amikor mondjuk mész Pestről Budára, és balra nézel a Margit hídról.
Igen.
A másik meg, amikor mész Pestről Budára az Erzsébet hídon, és jobbra nézel. Szembe a Gellért hegy, és egy jobbos, és nekem az a két kedvenc látképem.
Na ez az, szóval egyszerűen, és ez annyira hiányzik, és tudom, hogy ez egy teljesen egy marhaság valójában, de egyszerűen ezek a dolgok hiányoznak.
De figyelj, szerintem most hülyeség azt mondani rá, hogy marhaság, hogyha most ez nagyon hiányzik, ha te ettől jól érzed magad, akkor tessék menni érte, nem?
És megmondtam a páromnak is, hogy igazság szerint igen, ezek a dolgok, és megint csak ugyanez, hogy ez egy érzelmi alapon hozott döntés, és tudom, ezek ilyen érzelmi dolgok, és hazamegyünk, és lehet, hogy tényleg 3 hónap múlva én fogok üvölteni, hogy miért van kutyaszar az utcán, meg én leszek ki a legjobban az emberektől, és minden egyébtől, és teljesen benne van a pakliba. És nem tudom, hogy mi lesz. De úgy érzem, hogy ezt most jelen pillanatban itt meg kell lépjünk, ha másért, nem azért, hogy bebizonyítsuk magunknak az ellenkezőjét, de...
És mi szóval, az, amit...
Igen?
Bocs, mondjad.
Nem csak, hogy még gondolkoztam volna, hogy milyen okot tudok még felhozni.
Hogy mi hiányzik.
Uh-huh. Igen, az emberek, város.
Addig mondok egy ilyen kis sztorit, hogy mesélted ezt, hogy mindenki mosolyog Angliába a boltban, meg ilyen felületes kis beszélgetések vannak, de hogy ez csak a felszín. És ugye Svédországban is ugyanez van, hogy mindenki kedves, mindenki mosolyog, mindenki megmondja, hogy jaj, de szép idő van. És 2 évvel ezelőtt, amikor így elkezdtem így rendszeresen járni Prágába meló miatt, majdnem, hogy havi szinten, akkor így kifejezetten örültem annak, amikor a közértbe ilyen mogorva, szocialista fejű eladónénik voltak. Hogy a jó esett, a nosztalgia érzésem volt, hogy ez igen, ez a Kelet-Európa, ez az igazi.
Szocialista fejű eladók.
Igen. De tudod, mire gondolok?
Igen, tudom, abszolút tudom. Igen, és tudom, hogy ez lesz, és ennyi.
Pontokat gyűjti, matrica.
De szerintem meg ezt is egyrészt át lehet hidalni, meg ezt át lehet lépni. Egyébként tök érdekes reakciókat kapunk.
Ez lett a következő kérdés, hogy milyen reakciókat kaptuk a környezettől?
Hát nagyon érdekes. Hát ugye ember válogatja, tehát igaz, ezt én előre meg tudom mondani nagyjából, hogy ki hogy fog reagálni. Tehát tudtam nagyon, hogy anyukám teljesen ki lesz borulva értelemszerűen. Úgyhogy neki írásom mondt.
Anyukád mind van kiborulva, hogy miért mentek haza?
Hogy miért megyünk haza, hogy úristen, mi lesz velünk otthon, meg ilyenek, hogy fogunk megélni, mi van otthon. Ja, szóval ezek a dolgok.
Te egyedüli gyerek vagy?
Nem. Van egy húgom.
És ő Magyarországon?
Ő otthon van, igen.
Aha.
Húgom nagyon örül neki, hogy hazamegyünk értelemszerűen. Úgyhogy vannak így a barátok közül, barátok javarésze az örül, de barátok között is van olyan, aki pessimista ilyen szempontból, van, aki azt mondja, hogy hát nagyon nagy hülyeséget követtünk el, van, aki azt mondja, hogy menjünk, próbáljuk meg, hogy oda húz a szívünk, akkor ilyen szélesítve a kört, most ugye, hogy most kiment a podcast, ugye volt, aki megkérdezte.
Propaganda, mennyi pénzt kaptatok? Orbán kiküldte?
Nem, ennyire durva még nem volt egyébként, de volt, aki megkérdezte, hogy de olvasunk mi magyarországi hírportálokat, hogy tudjuk, mi megy otthon valójában. És mondom, persze.
888.hu-t, meg ilyeneket, ne?
Meg az Origót, persze. Szóval volt ez a része is, de igen.
Fél, erre mondok
biztos
valamit.
Biztos lesz ebből hideg is meleg, aztán majd. Majd ha hazamegyünk, majd akkor leszek kíváncsi, akkor már ott összefutok esetleg emberekkel tök véletlen, és akkor hát ti hazaköltöztetek, hogy de miért? És nem fogom tudni elmagyarázni. És valószínűleg biztos, hogy a munkahelyen is lesz egy csomó, tehát lesz most valószínűleg egy ilyen 2 évig ez lesz a dolog, mint amikor annak jöttünk Angliába, hogy akkor én vagyok a magyar, aki kiköltözött Angliába, és akkor nekem ez volt a custom, és akkor mindig ez erről ment a téma. Most biztos fordítva lesz, hogy én vagyok, aki hazaköltözött Angliából.
De egyébként meg
ezt el kell mesélni. Igen?
De egyébként meg ez tök érdekes, mert szerintem ez egy ilyen generációs dolog is. Ugye 2004 óta vagyunk az EU tagja, mondjuk azóta ez így teljesen normális, hogy az emberek külföldre mennek, és hát 500 000 magyar biztos, hogy kiment, vagy kim van, vagy hogyha nem tudok most pontos számokat, de ilyen 500 000-milliós nagyságrendről beszélünk, tehát 5-10%-a a magyar lakosságnak. És szerintem az is teljesen természetes, hogy ezek közül az emberek közül nem marad ki mindenki végleg, hanem egy nap hazaköltözik, vagy aztán újra kiköltözik, hogy megint hazaköltözön. Tehát, hogy nekem Európai Unió az erről szól, meg ez lenne szerintem a normális, hogy ez egy hétköznapi dolog. És tudjuk, hogy azért a magyarok nem annyira mobilisak, meg nem, a nagy részük nem annyira nyitott, hogy ezt így lássa. Csak hogy az egész, amit ki akartam ebből hozni, az mi volt, azt el is felejtettem közben, hogy igen, az az érdekes, hogy szerintem most, hogy már eltelt 15 év az EU csatlakozás óta, szerintem nagyon sok, vagy több olyan emberrel fogsz találkozni, aki hasonló helyzetben van, mint ti. Például Anita és Dani, akik voltak itt a Halottnak a Kocsban a 10. részben, ők augusztusban költöznek haza, és mondta, hogy tervezi, hogy ők például akarnak csinálni egy ilyen klubot, ami pont az ilyen külföldről Magyarországra költözött magyaroknak a nem tudom, a közössége, akiknek mondjuk hasonló az értékrendje a tiédhez, az enyémhez, az övékhez, tehát hogy nem feltétlenül azért költöztök haza, mert nem lehet elviselni a színesbőrűeket, meg a migránsokat, meg Orbán a király, hanem egészen egyszerűen más dolgok motiválnak, és hogy szerintem ebből van egy tömeg. Nem tudom, hogy most ez 500, 5000, 10000, de hogy szerintem ez tök érdekes, és tökre támogatom ezt az ötletét az Anitáéknak, meg lehet, hogy majd összehozlak titeket, hogyha van kedvetek ezt megnézni, mert az elmúlt 10-15 évben az volt a nagy történet, hogy na, kinyíltak a határok, külföldre költözünk, milyen ott az élet. De most kezd bejönni az a történet is, hogy oké, külföldön éltünk 10-15 évig, hazaköltözünk, milyen az? Mert szerintem ez most új, ugyanúgy, mint ahogy új volt 10-15 éve a kiköltözés. Nem tudom, emlékszel a határátkelő blog, milyen népszerű volt, meg érted, mindenhol ez volt a
hály. Mindig az, nem?
Hát most már azért, jó, mindegy, nem annyira, mint 10 éve, de hogy akkor ez volt a hype téma. Most meg lehet, hogy ti vagytok ugyanúgy megint te vagy a korodat előre, vagy meghaladó hipster előtti hipster, aki haza költözik, és 5 év múlva mindenki haza fog költözni.
Igen, mert mi ugye 2 éve az EU csatlakozás után mentünk ki. Aha. De mi relatív korán kimentünk még anno. Szóval ez ilyen szempontból igen. De egyébként biztos, hogy van benne egy ilyen. Én egyébként abban reménykedek, meg amit látok is, hogy az angolok között is egyébként azok a nyitottabbak, akik egyébként azért sokat utaztak, meg sokat láttak a világból. Aha. Minél több hely, tehát ez nagyon tágítja az embernek a tudatát, az, hogyha tényleg így járkál a világba.
Meg hát én ezt kötelezővé tenném fiatal korba, hogy külföldön eltölteni 1-2 évet, abszolút.
De ugye? Szóval, hogy annyira tágítja a tudatát, és az angol között is, aki nagyon képben van, meg aki a liberálisabb, stb., az mindenki vagy élt külföldön, vagy azért sokat utazik, vagy nem tudom, szóval ez így nagyon megvan, és most ugye már otthon is kezd ez nagyon-nagyon egyrészt elterjedni, másrészt pedig nagyon sokan szerintem lesznek, ahogy mondod, hogy hazaköltöznek előbb-utóbb, vagy éltek már mind 1 évet, 2 évet, stb. És ja. ez egy jó dolog.
Anitáik is 11 év után költöznek haza.
Hát nem öt volt nekik?
11.
Miért ott emlékszem? Mindegy,
oké? Nem tudom. Aha. És mennyire éred meg ezt kudarcként? Mert ez meg a másik, amit a magyarok kudarcnak szeretnek bélyegezni, hogy na, majd meg hazaköltöztek, nem jött be, kudarcot vallottatok Angliába.
Ez tök érdekes, mert ez meg abszolút nem.
Ezt nem érzed,
ez teljesen nem, tehát hogy igaz, ez szerint, hogyha nagyon a materiális oldalát nézem, azért mi rettenetesen hatalmasat nőttünk ez alatt a 13 év alatt, a nulláról, és arra mindenképpen büszkék vagyunk, itt van a ház, meg itt is marad, szóval ilyen szempontból abszolút nem kudarc, tök sokra vittük itt Anglián belül, angliai társadalmi szinteken belül is, szintén nem kudarc, és rá kellett jönnöm arra is, hogy nem boldogít az, hogy most a társadalomnak egy magasabb szintjén vagyunk, úgyhogy nem is vágyok erre, hogy otthon ez meglegyen.
Tehát, hogy a státusz nem tesz boldoggá, úgy érzem.
Nem tesz boldoggá a státusz, és rá kellett jönnöm, hogy se a pénz, se a státusz nem tesz boldoggá, nem ettől leszünk boldogok, és igen. Úgyhogy nem, abszolút, ezt például abszolút nem élem meg kudarcnak. Szerintem ez a 13 év, ez teljesen sok, bőven elég, sok idő. Érdekes mondani, egyébként így a családom belül féltestvérem is 25 évet élt a Németországban, és ő is hazajött.
Ugye, figyelj, még egy-két kérdést hagyd tegyek föl. Az egyik az, hogy mik azok a szokások, amit az angol kultúrából, vagy amit ott tanultál, megpróbáltok otthon majd meghonosítani, legalább a ti kis életetekben.
Hát az English breakfast, az valószínűleg azért még így biztos, hogy lesz. Angol mustárt, azt valószínűleg be fogok majd szerezni mindig, mert az finomabb, mint a dijoni, és ha erős mustár, akkor angol mustár. Hú, ez jó kérdés. Nem jut eszembe most más egyébként.
Szerinted mit fogtok otthon másképp csinálni, mint hogyha otthon éltetek volna, vagy mint más otthon élő magyar, amiatt a 13 évet?
Valószínűleg mindent. Valószínűleg nagyon sok mindent.
Például?
De ez nehéz, mert nem tudom, mi az, amit igaz, hiszen Anglia miatt tanultunk meg. Azt tuti, hogy ahhoz képest, amikor hazamentünk, ugye az egész pénzhez való viszonyunk, az teljesen más lesz.
Erről mesélj, légy szíves.
De Hát erről az irodai úszáról egyébként nagyon sokat szoktunk témázni, ugye, a pénzmenedzsmenten és egyéb dolgon, de hát ezt én itt tanultam meg, de ez valószínűleg inkább nekem ez ilyen kor miatt is jött, hogy egyszerűen meg kellett tanulnom ezt a részét. Mert alapból furcsa volt az, amikor Angliából relatíve szűkösebb körülmények közül kijön az ember, és akkor jó munkája lesz, sok pénze, és amikor sikerült a sok pénznek is a seggére venni, és adósságot felhalmozni egy ilyen 2 év alatt, és akkor rá kellett jönnünk arra, hogy de hát ez valójában nem mehet így tovább, és akkor relatíve meg kell tanulnunk ezt, hogy kell bánni a pénzzel, hogy kell budgetet vezetni, stb. Az IH-ban meg a színfoltban beszélgettünk több adásban is ezekről a dolgokról nagyon részletesen. És így ezt itt tanultuk meg, és most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezt a magyarországi szituációba átültetve ez mennyire fog segítséget nyújtani. Itt tudom, hogy nagyon sokat segített, és akkor mindig ezt megkaptuk, hogy de hát sok pénzből könnyű spórolni, meg hogy abból könnyű budgetelni, de hát valójában meg szerintem nem, tehát ezt mindig is bebizonyítottuk, hogy nem, mert hogy teljesen mindegy, hogy mennyi van, mert azt kell beosztani, pont lenne a lényeg. Úgyhogy ebbe valószínűleg ez nagyon más, hogy fog kinézni ez a része.
Még mi az, amit szerinted másképp fogtok csinálni?
Ez biztos, hogy a világhoz nagyon máshogy fogok hozzáállni. Tehát az emberekhez, politikához, mennyire fogom magamra venni ezeket a dolgokat, mennyire fogom érzelmileg kötődni ehhez, és mennyire fogok érzelmileg érintve lenni ezek által a dolgok által.
Mi hogy képzeled ezt el, hogy fog ez működni?
Semmiképpen sem elzárkózni akarok majd például ezekről a dolgoktól, tehát semmiképpen sem lesz az, hogy homokba dugom a fejemet, és engem nem érdekel a politika, és nem melyek el szózni, stb. Tehát nem ezt szeretném, de semmiképpen sem szeretném például azt kiabálni, hogy Orbán geci, de viszont ki szeretnék mondjuk menni tüntetésekre, hogyha lesz például egy olyan tüntetés, amivel egyetértek. Szóval szerintem így sok ember túlságosan érzelmileg belelóválja otthon magát ezekbe a dolgokba, és én megpróbálom ettől egy kicsit majd elhatárolni magamat ilyen szempontból. Illetve például ez a közértbe a mit mondtál, szocialista néni?
Vagy szocialista fejű néni, nem tudom.
Szocialista fejű néni, igen. Tehát, hogy közértbe a szocialista fejű nénire is majd meg szeretnék próbálni rámosolyogni, és mondani neki egy viccet, és hogyha nem röhög rajta, és ugyanúgy csak fancsai pofával elnéz, akkor meg kimegyek, és én nevetek azon, hogy hát neki most ez miért nem tetszett, nem ide is tovább sétálok. Tehát, hogy megpróbálom azt, hogy attól függetlenül ez szerintem fel lehet építeni egy ilyen úgymond pajzsot, és ha te pozitívan állsz hozzá a világhoz, akkor a világ is pozitívan fog vissza mosolyogni rád. Aztán meglátjuk, hogy ez működik-e, vagy nem.
Hát ehhez erőt és kitartást kívánok, és nem rossz indulatból, hanem tényleg. Okay. Tehát nem genyóskodásban, hanem tényleg. Még egy kérdésem van, hogy a gyereknevelés, hogy abban szerinted mennyire fogtok másképp viselkedni szülőként, mint a egységnyi magyar szülő?
Ezt hogy érted?
Hát az, hogy ti más kultúrában neveltétek eddig a gyereketeket, egy angol szoktatási rendszerbe, ami karaktert nevel, ami azt nézi, hogy mi az, amit tudsz, és ebből most átkerültök egy olyanba, ami állj be a sorba, ha előállsz, akkor pofán vágnak, ha hátulállsz a sorba, picsán rúgnak, és különben is kussoljál, és ezt miért nem tudod, és toldi, és anyám tyúkja. Tehát, hogy azért ez így egy eléggé éles váltás. És te, mint szülő, vagy ti, mint szülők, hogyan gondolod, hogy ezt fogjátok kezelni?
Hát valószínűleg eléggé liberálisan, abban azt már látom a feleségemen, hogy eléggé liberálisan lesz kezelve ez a történet. Ez a legnagyobb, úgymond, tehát hogyha ilyen risk assessmentet végeznék az egészen a projekttel kapcsolatban, akkor itt látom a legtöbb probléma lehetőséget. Tehát, hogyha valamiért ez az egész, mondjuk így, hogy kudarcba fog fulladni, akkor az valószínűleg amiatt lesz, mert vagy a gyerek nem bírja, vagy mi nem bírjuk majd az oktatási rendszernek a hiányait, vagy problémáit. Tehát valahol ezt látom, hogy ez ettől félek a legjobban.
Aha.
Ez a része nem fog menni. Igaz, szerintem mindig azt mondom, hogy stresszelünk emiatt az iskola dolog miatt, és itt Angliában is óriási műsor ez, hogy most melyik iskolába járjon a gyerek, hogy költözzenek két utcával arrébb, hogy az iskolának a catchment areájában benne legyenek. Na most az otthon ugyanez van, hogy az általános körzetei vannak, meg nem tudom. De én meg ezt mondom a páronak, hogy édesítem, ez egy általános iskola, tehát hogy mi is fölnőttünk, és nekünk se költöztek a szüleink. Oké, hogy attól még próbáld a legjobbat a gyereknek, de ilyen szempontból megint csak hiszek annyira a sorsnak a gondoskodó kezébe, vagy próbálok hinni a sors gondoskodó kezébe, hogy azért valójában nem lesz az, hogy oda költözünk egy olyan helyre, ahol mondjuk pont bekerül a legrosszabb iskola, a legrosszabb osztályának a legrosszabb osztályfőnökéhez.
A hallgatók nem tudják, hogy mi mind a ketten ugyanabban a középiskolában végeztünk, az Egressiben lehet mondani.
És a gyereket egyébként a pont mellé, a Herman Ottóba akarnánk beiratni.
Na, tehát ha azt mi túléltük, akkor már itt mindent túl lehet élni, nem?
De az Egressi nem volt annyira rossz iskola, hát, szerintem.
Nekem kicsit nehezemre esett. 36 fiú egy osztályban, meg a hanga volt az osztályfőnök, az kicsit így nekem sok volt.
Ez nagyon ki voltam egyébként ezen a csak fiúiskolán dolgon, de ez még a mai napig is. Nekem még mindig hiányzik egy ilyen egészségesen elosztott munkahely.
Igen. Na jó, de ez egy másik téma. Jó van, Lehi, figyelj, én nagyon köszönöm, hogy megosztottad velem ezeket, hogy van-e valami más, ami esetleg még benned maradt gondolat ezzel a hazaköltözéssel kapcsolatban?
Hát talán annyi, hogy tényleg bátornak kell lenni. És ez nem csak ebbe a hazaköltözésre. Tehát, hogyha valaki otthon van, és azon gondolkozik, hogy kijöjjön, és érzi, hogy nem jó neki otthon, akkor ugyanúgy egyszerűen meg kell hozni a döntést, és meg kell indulni. Hmm. Mert amikor meghozzuk a döntést, akkor már én is azt érzem, hogy kinyitottuk a gátat, és most már így a áramlat meg visz magával minket.
Oh.
És nekem ez jó érzés, ez a része.
Figyelj, meg nektek azért valamennyi rutinotok is van ebben, mert ti már ezt egyszer sikeresen levezényeltétek, és ugyan van ez a fordított kultúrsok, de azért mégiscsak egy ismert terepre mész, ahhoz képest, mint amennyire ismeretlenre mentél, amikor 13 éve Angliába költöztél.
De mégis logisztikailag sokkal komplikáltabb, és mégis úgy érzem, hogy sokkal több problémánk lehet. Tehát mégis sokkal jobban úgymond nem félek, de tartunk a dologtól, mint annó 13 éve, amikor 26 évesen semmi felelőssége a nyakamba egy bőröndel kijöttem Londonba. Szóval...
Jó, de hát ez a 40 éves családapa felelőssége, nem?
Igen.
Ami
igen.
Egy 26 évesnek mondjuk nincs.
Tehát, igen, igen, igen.
Mondjuk úgy, hogy ez normál. Normál működés.
Igen.
Jó van, Lehi. Nagyon szépen köszönöm. Én a legjobbakat kívánom nektek, és jó egészséget és kitartást, és hogyha nem gond, akkor én becsekkolnék veled azért majd egy, nem tudom, fél év múlva, vagy amikor már úgy kicsit úgy letelepedtetek Pesten, hogy mennek a dolgok, mik a benyomások, ha van kedved.
Hát ez majd jövőre lesz, úgyhogy, de igen.
Akkor jövőre.
Oké. Okay.
Jó?
Mindenképpen.
Jó van. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót nektek. Szia-szia.
Kedves hallgató, neked nagyon szépen köszönöm a mai figyelmedet. Remélem tetszett az adás. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne, merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnakacoach.hu weboldalon. Ha csak szeretnél egy jó kis közösséghez tartozni, akkor pedig csatlakozz a podcast zárt Facebook csoportjához, amelynek neve Halottnak a Coach Podcast Közösség. Itt nagyon jó kis beszélgetések mennek, extra tartalmak elérhetők. Úgyhogy ha csatlakozol, biztos nem maradsz le semmiről. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszonthallásra!